Hajnalban, csontig átfázva, dermedt tagokkal indult a század. A leány beült a gróf mellé, a konflis elindult a katonák után, és a leány a sarokba bújva szinte eltűnt a kabátokban. A nap lassan emelkedett, s az ébredező sugarakban milliárd dér sziporka csillogott körös körül. Sir Yolande heves szemrehányásokkal illette a leányt. Még egy zemdülés veszélyét sem tartotta elfogadható oknak arra, hogy egy angol úrinő így viselkedjék. Katonák közé üljön énekelni, teát főzzön, és melbelökje a tolongókat. Kérem, ki hallott ilyet? Be kell látnia, hogy lehetetlenül bár semmi közöm hozzá, de mivel a társaságomban utazik, azt hiszem jogom van. Abba hagyta az előadást, mivel Miss Anna elaludt. Ezzel izgatott tanácskozás folyt az élen menetelő vezetők között. Közben ugyanis megkerült Wilki úr is, akit heves szemrehányásokkal illettek a csapat vezetői. Én mindent beszereztem, ami szükséges volt. Én nem vagyok katona, védekezett erélyesen. Durien százados úr írta össze a felszerelést, pattogott a marssal. Kérem, engem ne tekintsenek bűnbaknak. Pokróc vásárláshoz csak egy őrmester kell. Úgy van, egy őrmester kell, bólogatott Wilki úr is, valamint tűnődve. Én a harcáthoz értek, pattogott a marsal. Én pedig a katonák vezényléséhez. Egy őrmester azért mégis kell, jelentette ki Mr. Wilki. Önök kitűnő harcások és elsőrangú szervezők, de ide kell egy ember, aki ért is valamihez. Csodálkozva néztek az angolra. Igen, uraim, fejezte be a meditációt. Most még ne feszegessük a dolgokat. Lehet, hogy nem kell nyílt kártyákkal játszani. Ez mindnyájunk érdeke. De ha még valami történik, akkor hármunknak őszintén kell beszélni egymással. Értik? Akkor nincs tréfa. És válasz sem várva, ott hagyta őket. Közben kisütött a nap, és kezdődött a hőség. A leány felébredt, levette a kabátját, és a grófhoz fordult. Az imént, mintha mondott volna valamit. És azt hiszem, nem feleltem. Igen, előbb aludt egyet a válaszra, kedves, valamelyik névnél még meg kellene maradni. Mondtam már, hogy ez volt az igazi nevem. Igen? Ja. Szükség állapotban vagyunk, el kell fogadni, csak azt mondtam, hogy a viselkedésemmel nincs megelégedve. Hát kérem, ez engem nem érdekel. Az ön viselkedése lényegesen furcsább. Tessék, ahogy hallotta. Úgy tudom, hogy ön ször. Utódja azoknak a Yolandoknak, akik az első gyarmati hódítók voltak, és egy Robert Yolande gróf saját hajóhadával verte ki a spanyolokat néhány közép-amerikai szigetről, ahol uralkodó is volt rövid ideig. Ez az úr Gáján vezette seregeit, és nem konflison. Ez az úr nem nyugodott bele abba, hogy állítólagos tisztek rendelkezzenek, és ön minden hülyeséget helyben hagyjon. A gróf álmélkodva nézett. Honnan ismeri ez a nő a családi történeteket? És véletlenül nagyon elevenére talált. Sir Yolande nagyon tisztelte hódító őseit, akik seregeket vezettek, és domíniumokat alapítottak. Egy kissé talán úgy érezte, hogy ő is inkább erre született, és jelenlegi vállalkozásában sok elfelejtett hatalmi vágy keresett kiutat ösztöneiből. Közel a 40-hez a gróf néha úgy érezte, hogy elpazarolta az ősök lelki örökségét. Érezte, hogy múlik az idő, és nem érdemes úgy meghalni, anélkül, hogy egyetlen domíniumot is alapított volna. Eddig, felelte gőgösen a lánynak, még nem kívánta meg a helyzet, hogy átvegyem a parancsnokságot. Takarók és kinin nem érdekelnek. Ön ezzel a véleményével nevetséges, felelt a leány azon az ideges, megvető hangon, amitől a grófnak minden vére a fejébe szállt dühében. A felszerelés fontos tényező a harcászatban. Sokáig hallgattak, mert a gróf nem akarta őszintén kimondani, hogy kissé kusza előtte a sok ellentmondó adat, ami a leány családjával eddig tudomására jutott. És Bungoroázisból merre veszi az útját? Kérdezte végül Miss Ellsworthot. Ez igazán nem az ön gondja, ször. Inkább azzal törődjön, hogy mi lesz nélkülem a katonákkal, mert eddig én vezettem őket. A gróf nyelt. Kétségtelen, hogy ez a leány vagy kétszer egészen jól közbelépett. Majd csak elvergődünk valahogy magunk is, mondta végül, és tisztogatta a monokliát. Természetesen minden készséggel segítségére leszek, ha kíván valamit. Köszönöm. Bungurban ott lesz a podgyászom, és akkor igazán nem szorulok önre. Bérelek karavánt. Ezután hallgattak. Előttük hatalmas porfellekben, rendetlen összevisszaságban torlódva haladt ember, állat, szekér, páncélautó, pokoli zsivajjal, mint egy visszavonuló, vert sereg. Távolból feltűntek Bungoroázis első fái. Koszos kis helyiség volt ez az oázis. Néhány pálma, egy-két kecske, 20-30 nagyobb bára vén, tuareg élt itt, a Szahara forró portengere közepén, egy legyekkel, rovarokkal zsúfolt, füllett oázisban. Renoir főhadnagy kirántotta kardját, és katonásan felkiáltott. Halló! Álljunk meg! Vezényeltem, kérem! Na mi lesz? Hé, ne hajtsa rám azt a szekeret! Kezdtek megállni. Mert nem egyszerre álltak meg. Először csak kezdték a megállást, ezt a hosszadalmas manővert úgy, hogy elől néhányan hallották a kiáltást, és megtorpantak, a többiek viszont nem hallották, és belebotlottak az elől menetelőkbe, és összegabajodtak velük, végül egy verekedő, veszekedő csomóban megtorlódott a menet. Akkor álltak. A marsal odalépett lován a konflishoz, és közölte a gróffal, hogy a hadak élén hajtasson be az oázisba, mint a sereg vezetője. Strudel úr tehát az élre került Dindl-lel, a pisztonos rákezdett egy igazán remek indulóra, és ki tudná azt egy oázisba, hogy az Álarcos bál című operában előforduló francia négyesből. És kezdetét vette a bevonulás. Egy vén arab hosszú őszakállal görnyedezve eléjük jött. Tisztes távolból követte őt a falu teljes lakossága, néhány kecske, több kutya és három mesztelen kisgyerek. A vén arab hajbókolva közeledett a tiszthez. Most érezte először Sir Yolande, hogy mit jelent ez a szó, hatalom. Maga sem tudta, miért pirul el, és mi az a jó érzés, amivel a konflison ülve a vén arab karattyolását hallgatja. Talán egy ősét valamikor így fogadták hadai élén Közép-Amerika benszülöttei. Az oázis népe nem lelkesedett az uniformisokért. Egyszer csak jönnek adó miatt, és elviszik az embereket dolgozni, vagy kivágják a fákat, és erődöt építenek. A gróf odadobott néhány frankot a falu vénjének, és a kocsi odább gördült. Bevonultak az oázisba. Néhány vályokház, egy ütött kopott posta épület, vendéglőnek kinevezett istállóforma kunyhó, amely két havonként ellát egy-két átutazó hosszú időre féreggel. Ki jár erre? Vásárosok, akik Marokkóba igyekeznek, egy-egy katonai fuvar, valami házaló, aki törstől törzshöz vándorol, és olykor oroszlán vadászok, akik jólétet, bőséges, borravalót jelentenek. De ma nagy nap van, hatalmas idegenforgalom, hiszen a vályokból készült vendéglő előtt kis piros túrakocsi áll. Ismét beérték az autós embert. A katonák össze-vissza sátrakat állítanak, letelepszenek, főznek. A kocsikból nem fogják ki az elgyötört lovakat, szóval sosem látott módon táboroznak. Pardon, mondja tapintatosan Strudel úr, miután szabadra állította a zászlót. Nem kaptam még meg a fuvar. A gróf a zsebébe nyúl, és szó nélkül fizet. A kocsis megelemeli a kalapját, és utasa mögött szintén az ivóhelyiségbe lép. Egyetlen asztal van itt mindössze, a hozzávaló hosszú paddal, azon felül csak gyékényen lehet ülni a földre. Az autós ember éppen olvas. Most feláll, és udvariat mosolyjal meghajol. A kék overálban van most is, csuklóján arany karóra. Sir, mondja a leány, bemutatom önnek a legutóbbi kitűnő tanácsadóját, Mr. Gullivert. Ugyebár ez a neve. Zsolyó Gulliver szolgálatára. Örülök, mondja a gróf. Köszönöm a jó tanácsát, de hová kell leülni itt? Bizony, el kell törniük a társaságomat, mert ezek az oázis nagy vendéglők nincsenek ilyen világvárosi forgalomra berendezkedve. Leültek a hosszú padra. Strudel úr távolabb az ablaknál állt, és a fal mellé támasztotta ostorát. Egy fél liter vörös bort rendelt hozzá. Ott ivott aztán csendesen. Gulliver úr nem volt tolakodó természet, könyvébe mélyedve, és nem zavarta a két vendégét. Rövidesen jött a marsal is, Dürie és Renoir kíséretében, szintén megismerkedtek a fiatalemberrel, és a nagy pad, mint valami vasúti váróteremben, egyik végétől a másikig megtelt. A vendéglős csak vörösborral szolgálhatott, senki sem mert itt mást rendelni. Egy katona behozta számukra az ennivalót, Mr. Wilkie jelent meg. Kérem, kinin csak ugyan van. A postahivatal tartja valami veremben, és nyomban felrakják. De takarót és általában néhány szükséges utánpótlást nem kapni. Komoran ültek. De hiszen, mondta a gróf, és szivarra gyújtott, errefelé mégiscsak megfordulnak átutazók. Kell, hogy ilyen egyszerű cikket tartsanak. Nincs semmiük. Pedig takarók kell, mondta a leány határozottan. A tisztek kétségbe esetten néztek maguk elé. Azt hiszem, mondta a Renoir hadnagy, mégiscsak be kell itt várnunk valakit, aki Enszferába megy. Most meglepő dolog történt. A leány odafordult Miss Gulliverhez. Nincs valami jó tanácsa? A fiatalember letette a könyvet. Igazán egyszerű az ügy. Bízzanak meg engem, hogy vegyek takarót. Mondják meg, hogy mennyi kell, és 5 perc múlva rendelkezésükre áll. Érdekes, jegyezte meg a gróf. Nagyon hálásak lennénk, ha 150 takarót szerezne, de nem hiszem. A fiatalember mosolyogva kiment, egészséges nagy fehér fogai voltak. A leány összeráncolt szemmel nézett utána. Ez szerez takarót, mondta meggyőződésével. Miből gondolja? Kérdezte a gróf. Nem tudom, de ez olyan, hogy szerez. A gróf lassan belenyugodott, hogy Miss Ellsworth időnként titokzatos, szeszélyes és népies. Most azonban helyesen jósolt. Gulliver 5 perc múlva visszatért. Már rakják fel a takarókat. Nem valami jó minőség, pásztoroknak való áru mindössze 104 volt raktáron, mert ezek szegényes áruk dolgában. Egy évre való készletüket adják el. Csodálkozva néztek az autós emberre. Valami titok? Kérdezte erőltetett mosolyjal a gróf, mert gyűlölt mindenféle kíváncsiskodást. Ha nem titok, akkor megmondhatná, hogy jutott hozzá? Egyszerűen. Kértem takarót, és adtak. Nekünk miért nem adtak? Mert a katonák sokszor kincstári bonnal fizetnek, ami jó pénz, de el kell menni vele a legközelebbi zászló ajparancsnoksághoz. Ezt a benszülöttek nem szeretik, tehát ha egyenruhát látnak, akkor mindenre azt mondják, hogy nincs. De én pénzt vettem elő, és civil vagyok, nekem boldogan adták el a raktárukat, sőt, szerintük Allah küldött, hogy bőséget hozzak rájuk a roppant vásárlással. A tisztek az étel fölé hajoltak buzgón. Mr. Wilkie kisombolygott, és a gróf sokáig bámult a szivarjába. A Kongó mellett nem ilyenek a benszülöttek, Mr. Durian? Kérdezte a lány kissé epésen. De mielőtt még a százados felelhetett volna, egy mezitlábas arab gyerek lépett be. Mamzell Annette Lorien számára napok óta levél van, és behozta. Én vagyok. Vett át a levelet a leány, és mikor a gróf meghökkent, elhűlt arcát látta, idegesen tette hozzá. Megmondtam önnek, ször, hogy ez az igazi nevem. Ez volt, az csak felvett név. A gróf lesütötte a szemét, és mélyen elpirult. A lány olvasni kezdte a levelet. Kint a katonák éneklésére fölverődött az oázis csendje. Néhány hordónyi arab pálinkát vásároltak potompénzért, és most igen derült hangulatban voltak. Még egy levél van, kérem. Egy tanárnő számára. Nincs közöttünk, azt hiszem, mondta a gróf. Én is azt mondtam, de azért muszáj megkérdeznem. Szabály. Mielőtt a fiú kiment, Mr. Gulliver utána szólt. Hogy hívják azt a tanárnőt? Az arab betűzte az írást. Prof. Olivia Holland. Most már elvették tőle a borítékot, amin Mr. Pidgeon titkár kissé nehézkesen olvasható írásával ez állt, Gróf Oliver Holland. Nekem szól az az izé. A levél, mondta a gróf. Ön tanárnő? Prof. Olivia? Nem kapott választ. Így azután dünnyögve körülnézett, és elment abban a hitben, hogy esetleg baja lesz, mert másnak adta át egy hölgy levelét. Sir Yolande levelét kézben tartva úgy érezte, hogy ez az elviselhetetlen társas élet, ez az örökös együttlét ilyen izé, ilyen mindennapi emberekkel nagyon megviseli. Aztán felbontotta a levelet, amely Pidgeon titkár városházi múltját jellemezte. Sir, távozása után a tőzsde továbbra is bizakodó volt. Másnap felkeresett a hotelban egy úr, akit önnek igen régen nincs szerencséje ismerni. Bizonyos Livingston nevű olajkutató. Goromba módon közölte velem, hogy ön ellen gyalázatos csapdát terveznek, és csak azért látogat meg, hogy kijelentse, neki semmi köze ehhez, ő rablókkal nem szövetkezik. Felszólított, hogy közöljem a gróf úrral, minden eszközzel küzdeni fog, hogy az ön elsőbségét ször, kétségbe vonja, és vállalkozását lehetetlenné tegye, de a banditák esetleges túlkapásaihoz nincs köze. Felajánlja továbbá a békét, ha ön ször bizonyos földekről lemond, amelyek az ő petróleum elméletét megközelíthetetlenné teszik. Ezzel távozott. Köszönés nélkül, bár tudom, hogy nevezett látogatót ön nem ismeri, ször hivatalból közlöm fentieket. A detektív iroda, amely figyeli Lord Hellingtont, jelentésében közli, hogy Lord Hellington érintkezésbe lépett egy Szokolov nevű orosszal, aki nemzetközi kalandor, Hellington Szokóból, valószínű, hogy elindult Szenegáliába, az ön nyomán. Phipps értesített, hogy Jácint lovat csak Johnson lovagolhatja Emsonban, mert Kirlov zsoké beteg. Legfontosabb, a rendőrség figyelmeztetett, hogy egy elfogott rabló vallomása szerint Biskra, a bandita, az ön nyomában van, ször. Csatoltam, átszármaztatom nevezett rabló leírását, A és B alatt melléket körözvényt, valamint újságcikkek formájában. Foster lapjai megírták, hogy ön kalandos vállalkozást kísérel meg, s a lapnak módjában lesz olvasóit erről tájékoztatni. Tudomásuk szerint Harringtonnal, aki nagy reklámhajház, Foster is elutazott. Utasításait várva, zárom soraimat és maradok Sirnek, igazi tisztelője, Arthur Pagin, magántitkár. Két melléklet, A és B ajánlva. A gróf megélénkült. Az a fiú jöjjön ide. Sürgönyt kell, mindenki tisztában volt vele, hogy a rendkívüli hírt kaphatott a levélben, mert a flegmatikus grófot még egy lázadás sem tette ennyire nyugtalanná. Néhány sort vetett a papírra, és egy pénzdarab kíséretében odaadta a fiúnak. Sürgős. A postás elszaladt. Mi állt a levélben? Kérdezte természetes szemtelenséggel megáldott hangján a leány, és mikor látta a gróf megbotránkozott arckifejezését, gyorsan hozzátette. Jó, csak tartsa meg a titkait, igazán nem érdekelnek. Sir Roland sóhajtva távozott. Mit lehet tenni? Ezen ő úgy beszél vele, mintha táncpartnere lenne 5 órai teákon. A katonák összeverekedtek a pálinka hatása következtében. Renoir kétségbe esetten szaladgált közöttük. De kérem, közlegény urak, na de... A marsall méltóság teljes fellépéssel, kivont karddal akart rendet csinálni, de valaki melbelökte, hogy köhögni kezdett, és Durien stentori hangon kiáltotta. Azonnal hagyják abba, mert nem tudom, mi lesz. Nem is tudhatta. Ilyen verekedésnél. Hörgés, pofoncsattogás, átkozódás, rohamgések villogása. Oblát Jeremiás boldogan rakta ki sebészi műszereit egy viaszvászonos terítőre. Ilyen verekedés után csak akad egy kis műtét. A főorvos is egészen részeg volt. Sir Roland egy pillanat zedett bal sejtelem a szívére. Nem számított arra, hogy a katonasághoz nem elég az egyenruha és a szurony. Fegyelem is kell. És mi lesz? Nyomasztó érzése volt. Talán csügged? Meghátrál az út elején? Nézte a földet, szívta a szivarját, és a sátor sötétjében látta azt a vaskesztyűs, hatalmas bajuszú őst, aki a kék szalon faláról szokott ránézni a hódító Jolend. A goromba ember kiverte Afrika északkeleti partjairól a portugálokat, és kinevezte önmagát az angol király helytartójának. De ez nem a tőzsdén kezdte. Libbent a sátor függönye, és belépett rajta a leány. Ijedten állt. Mondja, még mindig nem látja a szőr, hogy a vezetők tehetetlenek? És, ha látom, miért nem csinál rendet? Így nem juthat el az út céljához. A gróf vállat vont. Intézkedett a podgyásza miatt? Kérdezte aztán. Mi? Most ne az én podgyászommal törődjék, hanem menjen közéjük, és állítsa helyre a rendet. A gróf csendesen ingatta a fejét. Nem. Kintről félelmetes csatazaj hallatszott. Egy lövés is dördült. Durien lőtt a levegőbe, de oda se figyeltek. Bajon altiszt rendet akar csinálni, de betörték az orrát. Csak akkor lett rend, amikor egy katona pofon ütötte a levegő ördögét, mire Izabella őrvezető, mint egy anyatrigris vetette magát közéjük, és megjelent King Roswang, kezében egy fél szekeret tartott, amit hamarjába letört. 2 perc múlva nem volt verekedés. Aki tehette, megfutamodott, aki nem volt elég serény, azt az őrvezető csodálatos asszonyi ösztönével könnyedén knokautolta, és King Roswang hitvese oldalán egész sorokat döntött le a szekérről. Sir Roland kilépett a sátorból. A csata visszatérő utórezgéseit már leszerelte a marsall. Durien is a többi felettes. Néhányan még hangosan vitatkoztak, ezeket lecsendesítették. Kérem, mondta nyugodt, hűvös, de jól hallható hangon a gróf. A legközelebbi rendbontásnál a teljes csapat két napi fizetését levonom. Hoho, mondta Tután, tessék. Fordult feléjem még hidebebb hangon a gróf. Ha valaki más véleményem van, az akár nyomban elmehet. Itt én parancsolok. Ezentúl fékezzék meg, aki verekedés kezd, gondoskodjanak, hogy az ilyesmi ne harapodzon el, mert a szavamat nem szoktam megmásítani. És visszament a sátorba. Hiába úgy látszik, valamilyen oknál fogva a grófot tisztelték. Senki sem szólt, és Fleur de Bac indítványt tett, hogy a legerősebb katonák az őrvezetővel az élükön alapítsanak tábori csendőrséget és pofozzák fel, aki nem tetszik nekik. Ő nem bolond, hogy mások verekedésért két napi jövedelmét elveszítse, és különben is az eszelős angolnak szerinte igaza van, így nem lehet viselkedni a sivatagban. A tábori csendőrség megalakult. Figyelmes szemlélő azt mondhatta volna, hogy ezek az emberek itt eljátsszák a természetben lezajlott átalakulást. Hogyan kényszerítette a szükség és a tapasztalat az ősi vadhordákat, hogy átalakuljanak lassanként hadakká. Pocson hadnagy lett a csendőrség parancsnoka, mert a vörös szakállas volt az egyetlen vezető, aki nem csak szép szóval igyekezett a verekedők lelkére hatni, hanem néhány igen jól sikerült pofonnal is közbeszólt. Oblat Jeremiás ült a műszerei mellett és várt, de nem jött senki. Recsövil arra ment, és egy zsebkendőt szorított vérző fejére. A kendőt átitatta a vér. Hé, közlegény, jöjjön ide, megvizsgálom. Mi? Ugyan hagyjon az ilyen marhaságokkal. De ember, hát, ha műtétre van szükség, nem akarja, hogy segítsek magám, de hogy nem, igazán adhatna egy pofabagót. Mikor Sir Yoland visszalépett a sátrába, egy lázasan csillogó szempár nézett rá a sötétből. Igen. Ilyennek kell lennie, ször. Ön nagy ember. Én, feleltett és legyintett, de azért jól esett neki. Kopogtak. Ez csak Wilkie úr lehetett, mert kizárólag ő tudott kopogni a gróf sátrán, mielőtt belépett. Kiválthatott volna egy elsőrangú szabadalmat ezzel a megjelöléssel. Találmány, amely sivatagi táborozásoknál megrögzötten jól nevelt emberek számára lehetővé teszi az udvarias érintkezés szokásainak alkalmazását. A kövér kis szervező ugyanis készített magának egy fadarabot, amire dróton függő ólomgolyót erősített, s ha azt megrázta, akkor a fához ütődő ólom tökéletes illúzióját nyújtotta annak, mintha valaki a sátor előtt kopogna. Sir, szólt Miss Wilkie belépve, alkalmaztam valakit, és utólagos beleegyezését kérem. Kit és milyen minőségben? Mr. Gullivert, sivatagi szaktanácsadónak. Vissza kell csinálni, mondta gyorsan a leány. Az egy veszélyes ember. Bocsánat, felelte udvariasan a szervező. De nem hittérítőnek alkalmaztam, és így a szelíd, ártalmatlan egyéniség nem előfeltétel. Ha megengedik, hogy én is hozzászóljak, vetette közbe a gróf, aki eddig a szamovárjával bíbelődött, azt hiszem indokolt lenne, ha a Wilkie részletesebben indokolna eljárását. Sir, kezdte a kövér, néhány tünet után arra megállapításra jutottam, hogy felvonulásunk körül több rendbeli mulasztás történt. E mulasztások tekintetében Miss Gulliver olyan ötletességről tett tanúságot, hogy úgy éreztem, a jövőben is hasznát vehetjük. Mi? kiáltotta hisztérikus gyorsasággal Annette Ellsworth Lorion. Talán ő adott táncestét, hogy elmaradjon az emdülés. Ő állította meg az első autóst, amikor úgy volt, hogy Kirint kell szerezni. Őt követi osztatlan lelkesedéssel a sereg, vagy engem? Kérem, Miss, szóval kérem, én nem csorbítom az ön érdemeit. Én elismerem, hogy nélkülözhetetlen seregünk éléről, de ez az úr praktikus. Ön a marsalt is praktikusnak találta, és a többi vezetőt is. Ön praktikusnak találta az 500 gumikesztyűt, az 50 rakettet, a 70 tucat biztosítótűt, és 1000 darab patent nyakkendőrögzítőt halcsontból. Mr. Vicky elsápadt, és becsületében mélyen megsértvén kiáltotta. Esküszöm, hogy a nyakkendőrögzítőről nem tudtam. A gumikesztyűt vállalom, a teniszütőt eltűrtem, a biztosító tűről is értesültem, de vegye tudomásul, Miss Ellsworth. A gróf közben elgondolkodva itta a tejáját. Küldje ide azt az embert, mondta halkan. Majd beszélek vele.
Csak nem akarja alkalmazni?
Kérdezte a lány gyorsan és vészesen csillogó szemmel.
Vegye tudomásul, ha ezt megteszi, akkor én nem megyek tovább magával.
Eredetileg is úgy volt, hogy csak idáig. A holmia miatt is.
A holmimat azonban önök ott hagyták a bőröndben, az autó roncsaival. Elég nem szép. Felfért volna egy konflisra. Most egy szál fésülködő köpenyben, egyedül, itt hagyna ezen a sötét rabló tanyán.
Kérem, én azt hiszem, ha a seregem elhagyta az oázist, ez nagyon biztonságos, rendes hely lesz. Egy szál fésülködő köpenyben, egy nőnek, mindegy, tegye azt, amit egy gentleman tesz ilyenkor. Csak ugyan nem lehet itt hagyni minden nélkül. És hová rendelte a holmiát? Ebben a levélben azt írja apám, hogy a garázsból elhozatta a bőröndömet, és utánam küldte. Ide lesz be. Intézkedett, hogy a sivatagi, gyors áruszolgálatgépe ejtőernyővel ledobja. Kedves atya közben kiszabadult a beduinok fogságából, és hazatért. De hát akkor ön hová igyekszik? Megrezdültek a pillái, de nyomban felelt.
Mi? Hát nem mondtam önnek, hogy anyám másodszor is férjhez ment?
És melyik atyát sanyargatják a sivatagi hordák?
Az édesapámat. A mostoha apám neve Ellsworth, az édesapám Lorien. Lorien 15 év előtt adoptált.
Saját édesapja adoptálta?
Nem! Mondottam, hogy Lorien a mostoha apám. Istenem, hogy nem lehet ezt megérteni? És ez az Ellsworth adoptált, most pedig fogságban van. És az apám írt, hogy szabadítsam ki, a podgyász útban van.
A gróf sápadtan simogatta a homlokát, mert zúgni kezdett a feje. Kint zörgött a patent ajtókopogtató, és belépett a fehér fogú, vidám autós ember Mr. Vékével. A leány villogó szemmel nézte. Foglaljon helyet, mondta a gróf, de a leány gyorsan leült az egyetlen szabad székre. Köszönöm, felelte Gulliver, azt hiszem, így is jól megértjük egymást. Ha megenged egy kérdést, mi az ön foglalkozása, uram? Festőművész vagyok, sivatagi tájakat festek. Úgy hallom, hogy hajlandó lenne segítségünkre lenni. Szívesen érdekel a kaland, és gazdag sem vagyok. Szívesen jutnék nagyobb pénzösszeghez.
Szegény ember? Érdekes,
mondta Annette, és idegesen topogott a lábával. Ehhez képest szép autót tart. Nem vagyok szegény. Most különösen nem. Kiállításom volt Párizsban, annak a jövedelméből vettem az autót. És maradt még annyi, hogy festegessek a sivatagban. Nyugodtan nézett a lány szemébe. Amint látom, jegyezte meg a gróf, ért a katonai dolgokhoz. A spáhiknál szolgáltam, tartalékos tiszt vagyok. És csak ugyan Gullivernek hívják? Jegyezte meg most a leány. Ugyanis a tárcájában J.D. monogramot látok. Jules Daumier festőművész ajándéka. Igen? Kérdezte gúnyosan elnyújtva. Érdekes. Én azt hittem, hogy álnevet használ, és figyelmeztetem önt, ször, hogy aki hamis nevet használ, attól óvakodni kell. Ne vegye rossz néven, de ami a szívemen, az a számon. Az autós ember mosolygott. Kérem, nagy tisztelője vagyok az őszinteségnek, Miss Lorien. Esetleg megpróbálhatjuk. Ismerek eseteket, mikor a hamis névhasználat dacára igen hadható segítséget nyújtott valaki. Nálam jó ajánlás az álnév. Én nem megyek tovább a csapattal, kiáltotta a leány, és felugrott. Ó, bár csak itt volna a holmim, akkor egy pillanatig sem kellene együtt maradnom önnel. Nem önt érte szerencsétlenség egy vörös kis kocsival az országúton? Kérdezte Gulliver. De igen. És a bőröndömet a helyszínen hagyták lovagias segítőim. Igazán ritka szerencse, mondta udvarias lelkesedéssel az autós. Én arra jöttem el, és gondoltam rá, hogy a szerencsétlenül járt utas nyomában vagyok, ezért felszedtem a bőröngyét. Itt van nálam minden holmia, a podgyásztartóra erősítve. Ez knockout volt. A leány csak most ébredt rá, hogy veszélyes ellenféllel került szembe. Ez precízen hazudik, mint egy gép. Pontosan üt és talál, ha szembeállnak vele. Köszönöm, felelte röviden, és a grófhoz fordult. Ször, én nem megyek tovább önnel. Figyelmeztetem azonban, hogy Biszkra rablóvezér főcinkosa, egy úri bötörő, bizonyos Szokolov, az önnyomában van. Ez ebben a levélben áll, amit ma kaptam, és Isten engem úgy segéljen, hogy most nem hazudtam. Elővette a levelet, és olvasott. Szokolov 1,80 m magas, feltűnően fehér, egészséges fogsora van, fekete haja, kissé sűrű, hosszas, ívelt szemöldöke, piros autót vezetett, amikor utoljára üldözték, és előszeretettel mondja magát tartalékos spahitisznek. Ajánlom magam! Bum! A knokautolt visszaütött, és egyetlen csapással kiütötte győztesnek látszó ellenfelét. De ő már nem győzhetett. Aztán felvetett fejjel, nagyképűen kibillegett. A gróf ránézett az autós emberre. Körülbelül 1,80 m magas volt, fekete, kissé sűrű, de hosszú szemöldökű, feltűnően egészséges fogú, és éppen az imént előszeretettel mondta magát Spahitisnek. Mr. Gulliver, szólt csendesen Sir Yoland, pillanatnyilag azt hiszem, nem vehetem igénybe szíves ajánlkozását. Elhatározott szándékom, hogy magam állok a csapat élére. Az autós ember mosolyogva biccentett, és szintén távozott. Este volt. Az oázis néhány fája alig frissítette az elhasznált levegőt, amihez hozzájárult a kecskék és egyéb házi állatok szaga is. Gulliver egyenesen a postahivatalhoz ment. Ott találta a mezítlábas küldönc atyát, a postamestert. Félméteres újság makulatúrán aludt. Felkeltette. Akar 20 frankot kapni? Az öreg legyintett. Professzor Olivia holland sürgönyéről van szó. Most vitte el egy hölgy a másolatát. 30 frankot adott. Külön 10-et azért, hogy mondjam meg önnek, ha jön. A sürgőnyben nincs semmi fontos, és tisztelteti. A fiatalember dühösen csapta földhöz a cigarettáját. A sürgönyben különben ez állt. Ha a kérdő beteg, játszintot Epsomban nem nevezzük. Johnson, Rozsoké, Gróf, Joland.